Kedi csókom, jó napot kívánok! Ez a, aki esetleg eltévedt volna, ez a beruházás című tárgy. Kivitel, tanszék. Ilyenkor néhányan felszoktak állni, hogy jaj, akkor ezt nem kérjük, de kérjék, mert jó lesz. Az én nevem Rostály Zoltán, tegnap a társaság egy részével sikerült mélyebb barátságot kötnünk, amely hosszabb szerelmi viszony kezdete is lesz, fiúkkal és lányokkal természetesen együtt. Én azért lehetek itt, mert 30 évvel ezelőtt ott voltam. Bocs, azt hiszem ezzel kell kezdenem. A kevésbé szimpatikus szabályt szeretném elmondani, még mielőtt bemutatkozom. Ez pedig úgy néz ki, egyrészt csak én késhetek. Ez az egyik szabály. A másik pedig az, hogy engedjék meg nekem, hogy csak én beszéljek másfél órán keresztül. Tudom, hogy önök fiatal, tehetséges emberek, akiknek mindenről van gondolata, és kommunikatívak és kreatívak, tehát ezt meg is akarják osztani másokkal. Ez nagyon helyes. Ebben a másfél órában az életüknek ezt a szegmensét próbálják meg felfüggeszteni. Azt nem mondtam, hogy ájultan bámuljanak, ez Ákos dal félszöveg. Tehát nem ezt mondtam, csak azt, hogy ne beszélgessenek, legyenek szívesek. Sokan vannak, remélem, hogy sokan is maradnak, és nagyon zavaró a többiekre nézve is. Rám nézve pedig különösen, úgyhogy... Ezt szeretném nagy tisztelettel kérni. Akkor folytatnám ott, hogy én vagyok a Rostály Zoltán, aki 20-30 évvel ezelőtt ugyanott ült, mint önök, és pontosan nem értette azt, hogy mi a kivitelezés, meg a beruházás. Ehhez képest első munkahelye egy kivitelező vállalat volt. Az építész diploma után azután szereztem egy gazdasági mérnöki diplomát, ezért van, akivel találkozni fogunk építés-gazdaságtan órán. Azután szereztem egy olyan diplomát, ami érdekes építészeti programalkotás, középületek és közintézmények beruházásának tervezése. Hol lehet ezt szerezni? Maguknak nincs véletlenül ilyen? Ajánlom figyelmük a Párizst, ott osztják ezt, és nekem sikerült ott egyet beszereznem. Azután még szereztem kettőt ingatlan gazdálkodásból, az egyik az francia szintén. Amíg maguk banáncímkét gyűjtöttek, addig én diplomákat, kinek-kinek, vagy autókat, vagy babákat, kinek-kinek. A másik dolog, vagy harmadik, vagy negyedik, amit szeretnék előre bocsájtani, hogy el fogom felejteni a nevüket. A sajátomat is most megtanultam a szünetben, meg a saját névjegyemről szoktam felolvasni, de az önökét végképp nem tudom. Ezért elnézést kérek, ha rám köszönnek, megpróbálok visszaköszönni, ha nem vagyok teljesen zizi. Abszolút nem él bennem a tanári felsőbbrendűség ilyen tekintetben, hogy nem köszönünk a hallgatóknak. Bár én úgy tudom, hogy ez nem divat még az építészmérnöki karon, más karokon láttam már ilyet. Vagy más egyetemeken, bocsánat. A harmadik dolog az, hogy szóljanak rám, a szünet környékén lennénk, mert szeretnék szünetet tartani, hogy felfrissüljenek önök is, meg én is. Sok dolgot kell csinálnunk egyszerre, és sajnos az a rossz hírem a tárgyal kapcsolatban, hogy marha sokat kell tanulniuk. Ennek majd az ideológiáját megmondom, hogy miért, de nagyon sokat kell. És hadd írjak fel egy mondatot ide, ami talán az egész... tanulmányaikat meghatározza. Baros Pál mesterem tanítom, és utána kollégám, aki, hogyha eljönnek majd ingatlanos képzésre, ezt felírta a falára. Ő ingatlanfejlesztő volt, ha az ingépületeket nézik, ugye a belvárostól, ami párhuzamosan fut és kifelé dől, az Egerát ház, a Somogyi Béla utca, nem, valamilyen Somogyi utca, az Andrássyval párhuzamos, ezeket Baross Pál vezényelte, ezeknek a beruházásoknak ő volt a felelőse, és ez volt kiírva a falára. Ez egy nagyon érdekes mondás, mert, és remélem, hogy az óra végére kiderül, hogy mit szeretnénk tanítani önöknek, ha nem, ne legyenek elkeseredve, van még 11-szer két óránk arra, hogy ezt elmagyarázzuk. De az biztos, hogy a legnehezebb dolgot szeretnénk önöknek megtanítani, hogy hogyan kell megépíteni azt, amit önök papíron elpiszmognak, és terveknek hívják, amik egyébként sokszor nem azok. Tehát azzal áltatjuk önöket, hogy a komplex tervük az valóban komplex és kiviteli tervnek megfelelő szint. A második vagy harmadik órán fogom elmesélni önöknek, hogy hogyan kell egy terv folyamatot, hogyan lehet egy terv folyamatot menedzsment szemlélettel levezényelni, és látni fogják, hogy pont 625 olyan terv van, ami meg sem fordul a fejükben, és ott kiviteli terv része. Azt szeretnénk, ez nem baj, amikor én kikerültem az egyetemről, és remélem, hogy önök sem lesznek ennél sokkal jobbak, mert akkor eláshatom magam, fogalmam sincs volt erről az egészről, vagy fogalmam sem volt erről az egészről, sokszor most sincsen, hogy egyáltalán mit csinálunk, és mit nem. Egyébként, mint minden, vagy az oktatóink többsége, én is passzióból, meg szerelemből nagyon szeretek tanítani, viszont a pénzemet azt kívül keresem meg, úgyhogy én is beruházások tervezésével foglalkoztam kiskoromban, miután kivitelező is voltam, utána átkerültem a beruházási ló másik oldalára, és akkor ezzel foglalkoztam, és utána most már öregkoromra azt mondják, hogy egyen meg, amit főzök, és hogy építessen meg, amit mások megterveznek, és ennél szebb szakma nincsen. De azért nem akarom magukat belelkesíteni, mert el fogják venni az én munkámat, és ezt nem szeretném. Maguk legyenek nyugodtan tervezők, majd, ha ezt szeretik. Vagy bármi mások. A tárgy egyik célja az, hogy szeretnénk azt a sokszínűséget megmutatni, ami ebben az építési szakmában jelen van, és hogy mennyi minden módon lehet a kreativitásukat kiteljesíteni, tulajdonképpen erről szól, vagy erről is szeretne szólni ez a dolog. Ezért, amit más tanszékeken nem kapnak meg, azt a nokedlit mi nyomjuk le az önök torkán, és úgy hívják, hogy Csíkszentmihályi Mihály Kreativitás című könyve. Az a gond, hogy nagyon sokat kell majd olvasniuk, sokat kell dolgozniuk, és sokat kell tanulniuk ebben a tárgyban. De ez nem gond, most gondnak tűnik, később jó lesz, higgyék el. Hogy miért lesz jó, azt megmutatom egy videó példáján. Ez egy arab országban készült videó, ahol az építész, tudjuk Hammurabi óta, hogy ott az építészekkel nem bánnak kesztyűs kézzel, ugye vagyonával felel, ha túlépít, költség, stb. Az építész elszúrta a számításokat, nem alkalmazott statikust, mert meg akarta spórolni, és ezért az épület gyakorlatilag használhatatlanná vált a szerkezetépítés időszakában, már kiderült, és őt küldték oda, egy nehézgépkezelői egynapos tanfolyam után oda küldték az építészt, hogy ő bontsa le ezt a házat, és az így történt, egész pontosan. Azt szeretném mondani, hogy óriási felelősség az, amivel önök foglalkoznak. Ember életek múlnak rajta. Itt az építész bánta egyébként a saját munkáját, és hát szegény már csak múlt időben emlegethetjük. most nem kell egy perces néma vigyázálásban merevedni, mert láttam, ettől lefagytak. Igaz volt, amit mondtam? Hát persze, hogy nem. Ne legyenek bambák, ne higgyenek el mindent, amit innen hirdetünk. Tessék gondolkodni, tessék kételkedni abban. Fogalmam sincs, ki volt az a szerencsétlen, és remélem, hogy megmenekült. Ezeket a gépeket úgy tervezik egyébként, hogy ez a kokpit elég erős. Nem biztos, hogy födémeket kibír, de valószínűleg ez az ember életben maradt. Tehát azért is választottam ezt a videót, és nem az építész volt. Ő az, aki vilmezte legfeljebb. De az biztos, hogy elszúrták, ez látszik, ezt az épületet vissza kellett bontani. Ezért azt mondom, hogy bármit hallanak tőlem, vagy mástól, illetve mástól nem. Más mindenki igazatlan. De én nem tudom az igazságot. Én nem fogom önöknek megmondani, hogy ez így van, és ez így jó. Hallgassák meg, és utána kételkedjenek benne, olvassanak utána, gondolják meg. Semmit se ér az a tudás, amit nem maguk rágnak meg. Semmit se ér az ismeret, amelyet nem forgatnak át magukon. És ez is egyfajta filozófiája mondjuk ennek a tárgynak. Hát akkor kezdődjék a műsor, maguk kényelmesen el vannak, én meg itt főhetek a saját levemben. Volt-e már olyan előadásuk, ahol úgy, vagy tárgyuk, ahol úgy irattak ZH-t, hogy nem volt még előadás, és az előadás anyagá helyett ZH-t irattak önökkel? Hát eljött ez az idő. Vegyenek elő egy A4-es vagy ahhoz hasonló papírt, írják fel a nevüket, és zárt helyi írás következik. Gyors lesz, viszonylag gyors lesz, jó? Még egyet szeretnék mondani, hogy hogy ne csak negatív szabályt mondjak, mondok pozitívat is. Lehet pasizni és csajozni az órán, csak ne lássam meg. Tehát ez fontos, mert a zavaró engem felizgat, akkor ez a dolog. Ezt ne csinálják, már öreg vagyok ehhez. A másik az, hogy lehet enni, inni. Tehát a testi örömöket, azokat lehet különféle módon élvezni. Enni, inni lehet, mint látják, én is szeretek. Késni nem. Úgyhogy nyugodtan egyenek, igyanak, jót mulassanak közben, csak egy kicsit figyeljenek és ne beszéljenek. A tudáspróba gyors lesz, az első néhány kérdésre csak igen-nemes válaszokat szeretnék kérni. A négy kérdés a következő. A világ legnézettebb sporteseményének döntőjén tavaly elbukott a sajtgyári csomagoló részleg. Igaz vagy hamis? Bingo. Második kérdés. Az indiánokat leöldözték a bevándorló amerikaiak, és a népirtás során napjainkra számuk lényegesen lecsökkent. Igaz vagy hamis? Harmadik. Napóleon alacsony volt, és ez magyarázza személyiségének agresszív vonásait. Nem gondolkodunk tovább, ott maradunk Napóleonnál. Jó? Még egy dolgot szeretnénk mondani, ezt most versenyen kívül. Nem politizálunk. Az egyetem próbálja tartani magát ahhoz, hogy nincs se pró, se kontra, se bal, se jobb, se kék, se piros, se sárga. Mégis szó lesz majd arról, mert a beruházási tevékenység politika nélkül nem értelmezhető. A legfontosabb a közintézményi beruházások esetében elengedhetetlen, hogy valamilyen politikai döntés legyen a hátterében. De a vállalatoknál is igaz, hogy van mögötte politika. Csak úgy hívják, hogy stratégiai tervezés, meg nyá, azt mindig másképp hívják, hogy lehet pénzt leszedni belőle. Tehát szóljanak rám, hogyha valakire rossz olyan megjegyzést tennék, akkor komolyan tegyék fel a kezüket, és mondják, hogy korrigáljam. Mert nem szeretném, nem az egyetem falai közé való, hogy kinek milyen a politikai meggyőződése. Sem a vallási, szexuális, sem. Jó? És ha véletlenül ebben hibáznék, megpróbálok nem. akkor szóljanak rám, mert akkor azonnal szeretném korrigálni. Jó, ez legyen egy alapelv, és egyébként is legyen alapelv, hogyha a szakmai munkájukról van szó a későbbiekben. Romantikus szabadsághős Che Guevara méltán lehet a fiatalok példaképe. Én láttam még cses pólókat, sőt, velem szembe jött a Che Guevarás póló. Igaz vagy hamis? Jó, menjünk tovább. Második rész, újabb 4 kérdés. Az építtetőket csak a pénz érdekli, amikor épületeket terveztetnek. Igaz vagy hamis? Kettes. Az építészeti minőséget csak a tervező építészek akarják fenntartani a beruházásokban, csak a tervező áll ki munkájának minősége mellett. Igaz vagy hamis? A tervező építészek akkor nyerik vissza a bizalmi helyzetüket az építető oldalán, ha még szebb, még magasabb építészeti minőségű épületeket terveznek. Igaz vagy hamis? Önök szerint, ez már véleményes kérdés. És végül a kedvencem, az oktatók azért adnak fel sok feladatot, és azért szórakoztatják értelmetlen a hallgatókat, ettől érzik jól magukat. Igaz vagy hamis? Tudom, tudnának olyan listát csinálni, akire igaz, de most általában azért beszéljék ezt meg. Nézzük a következőt. Harmadik sorozat, 13 plusz 1 kérdés lesz, mint a Totóban. Soroljon fel 4-4 kortárs magyar képzőművész. Hoppá! Vivante, élő, live, vivant, ahogy a francia mondja. Képzőművész. Aha! Író, költő, élő. Legalább egy költő legyen belőle azért, jó? Zeneszerző, élő magyar zeneszerző. Az építészet a megfagyott zene. Tehát aki építész, az nyilván a zenében is otthon kell, hogy legyen. Tehát ismerik a magyar élő zeneszerzőket. És végül olyan tervező építész, aki nem jött szembe a folyosón azért, mert tanítja önöket, vagy diplomáztat, vagy itt doktori iskolában van, stb. Stb. Tehát máshonnan ismerik, nem az egyetemről, de élő magyar építész, tervező építész. Egy kicsit lehet javítani, mert látom a rémült arcokat, ha az A, B és C kérdéshez húznak egy vonalat, és 20. századit írnak hozzá, akkor az, hogy mondjam, javít az eredményen, jó? Tehát legyen 20. századi, vagy 21. Kicsit meghalhatott már ez a különbség. Na, eddig megvonnánk, akkor legyenek szívesek megmondani nekem, hogy az a két úr a sarokban ő, meg ő. Basszus, nem nagyon jól... Ja, igen, bocsánat, csúnyán fogok beszélni. Ez két okból van. Egyrészt voltam félprofi csapatsportoló, nem látszik rajtam, és ha valaki azt mondja, hogy sumoztam, akkor nincs igaza. Mit csináltam ezzel a alkattal? Hát természetesen csak a kosárlabda lehet, az egyetlen igazi jó sport, az amerikai focin kívül. Azt szeretném kérni, egy kicsit besötétítek, jó? Hogy jobban lássák a két uratok fel. Ki a baloldali úr és ki a jobboldali úr? Látom, a közös munkának azért vannak hagyományai önök között, és a tudás megosztás az működő dolog. Ennek nagyon örülök, mert ez egy fontos kulcsfogalom manapság, de kicsit próbálják meg. És hadd tegyen föl a 13 plusz egyedik kérdést, amit nem tudnak megosztani egymással, és egy percük van, hogy megtegyék. Rajzolják le Mici Mackó és Malacka barátságát. Hoppá! Egy perc alatt. Mici Mackó és Malacka barátsága. Önök kreatív emberek, és nyilván műveltek is, hát ha akinek nem volt meg Mici Mackó, az sokat veszített az életében. Én kiskoromban nem szerettem Mici Mackót, ezzel vigasztalom azokat, akik nem tudnák lerajzolni őt, de öreg koromra szerettem meg, főleg amikor a gyereknek kell olvasni. Jut eszembe, egy csomó jó tanácsot fogok adni az életről, ha lesz gyerekük, halálra olvastassák, és maguk is minden este olvassanak neki. A legjobb befektetés, higgyék el. Nagyjából meg vagyunk. Kevés az időnk, és sok dolgot kell ma még elvégeznünk. Azt szeretném kérni, hogy 10 másodpercen belül adják ki az egészet arra az oldalra, önöknek jobb kéz felé, és azt kérem majd a hátsó fiatalembertől, aki a terem bal felső sarkán van nekem, hogy szedje össze előre majd, amikor kigértek oldalra. Jó? Köszönöm szépen. Megyünk tovább. Nem tudom mondani így a válaszokat. Szeretném mondani a válaszokat. Gyorsan kell dolgozniuk. Mi különbözteti meg a profi futballistákat, vagy a profi sportolókat az amatőröktől? Mi az, amit látnak egy profi foci meccsen, vagy egy ne bántsuk őket, mondjuk legyen az én sportom, egy profi kosárlabda meccsen, az NBA-ben mi a különbség egy magyar és egy NBA meccs között? Mit látnak? Több mozgás és a gyorsaság. A profikat az különbözteti meg az amatőröktől, hogy sokkal kevesebb, lehetőleg megszabott idő alatt el tudják végezni a feladataikat. Ezért az a rinyálás, amit önök végeznek a feladataik beadása során, az nem más, mint ha azt mondják, marha nagy amatőr vagyok, iszonyú amatőr, és fogalmam sincs semmiről. Tehát amikor elősorolják azokat az indokokat, hogy miért nem tudják a feladataikat időben beadni, az tulajdonképpen az amatőr vagyok kettős pontnak a hosszú-hosszú sorolása. Ez nem kell. Kérem szépen, hogy adják ki, legyenek szívesek önöknek jobb oldalra. Azt szeretném kérdezni, ha csinálnak valamit, akkor mindig beszélnek is hozzá? Gondolják meg mondjuk az éjszakai tevékenységüket, amikor barátkoznak egy klubban, igen, arra gondoltam én is, mindig megbeszélik? Nem jó, nem jó. Tehát valamit csinálni kell, és nem kell hozzá beszélni. Na! Mondom a válaszokat. Bocsánat, arra a kérdésre is szeretnék még válaszolni, amit a szemekből olvasok ki, hogy lesz-e vajon katalógus? Igenis, meg nem is. Nem lesz minden órán katalógus, de lesz 4 a fél évben, amiből 2 ZH a megadott ZH időpontban. És ugye 11 alkalom van, és aki a 4 alkalomból, ami 2 véletlenszerű lesz, most például véletlen lesz, ha a 4 alkalomból 4-szer nincs rajta a neve ezen a bizonyos listán, az azt jelenti, hogy nem sikerült teljesíteni a 70%-os jelenlétet. Ez ilyen megengedő katalógus, az igazi az lenne, ugye, ha minden órán kellene katalógust tenni, itt lehet risky projektet csinálni, tehát hogy vagy bejövök, vagy nem, és akkor vagy lesz katalógus, vagy nem. Még egyet, azt a szabályt is tartsuk, hogy ha valaki aláírta a katalógust, akkor itt kell maradnia. Ugye az az ősi fegyver, amit szoktak, hogy katalógus, aláírjuk az óra elején, majd látványosan kivonulunk. Ami a mi esetünkben azt hiszem azonnali kirúgásra járt volna az egyetemről, de önök ebben a liberális világban ezt el sem tudják hinni. Na, ezt sem játszanánk akkor el. Mondom a válaszokat. Ugye nem így érzik most magukat, különösen a magyar kortárs zeneszerzők tekintetében. Ha csak egy kicsit, az se baj. Nem. A sajtgyári csomagolók... Bocs. Parancsol? Ja, bocs, akkor ha megvan az egész tárgy, akkor azért nem tettek semmit. De ez tök jó illusztráció lett volna, nem? Hogy elmondom, hogy mit nem lehet csinálni, és akkor van egy vagány csaj, aki megcsinálja. Az igen, ez. Mert úgy se tudok, meg nem is akarok vele mit tenni most. Felnőtt emberek úgy viselkednek, ahogy tudnak. Nos, a sajtgyári csomagolók megnyerték. Green Bay Packers, ami egy sajtgyári csapat, megnyerték 31-25-re Aaron Rodgers vezetésével. Mivel a kedvenc csapatom nem az ideit hoztam, ki nyerte az ideit? Yes! Látom, egyébként egyre többen, minden évben megkérdezem, és egyre többen tudják, és a lányok is tudják, mert azok a kerek domborodó formák, amelyek ilyenkor előkerülnek, azok bizonyos tekintetben a természetesen esztétikai szempontból a hölgyek érdeklődését is felkelt. Az indiánok, amikor odaértek a nagyszerű amerikai elődök, akkor körülbelül 1-4 millió őslakost lehetett összeszámolni, ma 4,3 millióan vannak, azaz többen. Mégse lettek annyira kiírtva. 562 törzsben élnek most is, milyen körülmények között azt ne firtassuk. És a legnagyobb mészárlás, ez a bizonyos Sand Creek, ott 200 halott volt. Tudják, hány halott volt a lipcsei csatában? Napóleoni háborúk. Florence Nightingale, de az nem Lipcsében volt, bocs. Szóval hány ember halt meg a lipcsei csatában? Európaiak jobbak vagyunk sokkal. Itt 200. Lipcsében 2000? 20 000? 200 000? Bizony, bizony, 200 000 ember halt meg a lipcsei csatában. Tehát a 200 halott indián, az ugye a népirtásnak egy sajátos, de mégis meglévő formája, ezt ne vonjuk semmilyen módon kétségbe. A felelősöket pedig megbüntették, bármilyen fura is. Ha valaki látta a... majdnem kivottam. A Farkasokkal táncoló című filmet. Ennek van egy punk zenekar változata. Látom, néhánynak megvan, jó van. A vereség oka, vagy a népszám csökkenés oka alapvetően a járvány, és a rossz étkezés, a rossz körülmények a rezervátumokban, a kanyaró himlő szamárkölgés, és bizony az öngyilkosság, ami ezeket a rossz körülményeket, ami ezekből a rossz körülményekből adódik. Tehát nem közvetlenül ölték meg őket, hogy ezt így lehet mondani, de mégiscsak nyilván nem bántak velük annyira jól. Nézzük Napóleont. 1,68-1,69 volt, én 2 centivel vagyok nagyon nála, tehát átlagosnak számítottana ma is, ha életek a törpék között átlagos. A gárda tagjait, a bizonyos napóleoni gárdát 1,70 fölött válogatták, ugyanis kisebbek voltak az emberek, sokkal kisebbek, mint ma. És Napóleont azért vonják körbe ezzel a kicsi ember agresszivitást, egyrészt mert szeretnek találni utalásokat erre az újkori történelemben is, ami egyébként nem igaz. Másrészt pedig ez a kis ember kis kalapban szándékosan kicsinek mutatta magát, és ő volt a nép fia. Tehát ugyanúgy járt, kelt, nézelődött egy darabig, aztán amikor megbolondult és császárrá koronáztatta magát, stb. Az már nem volt annyira jó. De valójában nem volt kicsi ember, és nem ezért volt agresszív, és nem is mindig agresszív volt, hanem sokkal jobb katona, mint a vele szemben álló. Che Guevara bácsi, hát nézzük, mit tett. Először is betiltotta a Mikulást, a legsúlyosabb gazemberség, amit el lehet követni, mert a gyerekeket basztatja vele. Ilyen nincs. Gyereket nem bántunk. Saját kezileg lőtte agyon a megbízhatatlan parasztokat, ez azt jelenti, aki nem adta oda a kajáját, meg a nőjét, meg a lányát. Ez megbízhatatlan, mert ugye nem támogatja a forradalmat, ezért lelőtte őket. Börtönparancsnokként saját bíráskodásában több mint 500 embert végeztetett ki, Santa Clarában 3 nap alatt 21-et. Ez volt az önök kedvenc hőse. Nem az önöké, bocsánat, ezt a szocialista realizmus hagyta ránk örökül, mert ugye a kapitalizmus ellen lázadt, vagy nem tudom mi a bubánat ellen, nem lázadt semmi ellen, marha nagy vagány volt, hatalmat akart, stb. Stb. Ez az a jó ebben az emberben és általában a jelenségekben, hogy nagyon sokféleképpen lehet nézni, és elfogadható az is, ha önök között valakinek tetszik Che Guevara, de elfogadható az is, aki azt mondja, hogy egy gyűlölt gazember volt. Ahol állunk, onnan nézzük a dolgokat. Ez az építészetre a legjobban illő dolog. Azt ne bánják, hogy egy dologról nagyon sok vélemény, vagy ötlet, vagy szempont kerül elő. Az nem baj, és az építészet ezért szép, hogy ahányan vagyunk annyiféle módon, vagy az építés, ezt annyiféle módon láthatjuk. Igen, lövettünk, és lövetni is fogunk, mondta a nagyszerű ember, majd őt lőtték le. És akkor lehet sírás, rívás. A második kérdés sorozatra, tehát eddig 4 nem van, ha jól válaszoltak. A pénz, a beruházás, ugye az építtető, akit a gonosz kövér törpe szerepében dúskál a pénzben, ugye neki csak az számít, hogy pénze legyen, meg pénz, add ide az aranyom, Adi Endre az ős kaján. Nem igaz. Az építtető ugyanúgy a nevét adja egy-egy épülethez. Van, amikor az ő neve van egyedül felírva egy bizonyos épületre. Mert hogy például az egyetemi kampuszokat az Egyesült Államokban az építtetőről finanszírozóan nevezik el. Nem igaz, hogy csak a számára fontos, hogy egy épület szép legyen, vagy jó legyen. Csak ahogy Che Guevaráról másképpen gondolkodhat, úgy arról is másképpen gondolkodhat, hogy mi a szép, és mi a jó, és mekkora a szép, és mekkora a jó. Ezért kell vele állandó párbeszédben ezt a dolgot tisztázni, és ezért nem igaz az, hogy az építészet az építészek dolga. A múzeológia sem a múzeológusok dolga. Az a társadalom dolga, amihez a legtöbb hozzáadott értéket természetesen a tervező építészek teszik hozzá, de a kivitelező építészek, a beruházó építészek, a szerkezettervező építészek ugyanúgy hozzátesznek sok mindent. És ezért szép a világ, mert sok. A pénz nem gonosz dolog. A pénz a dolgok árnyéka, vagy befolyásolója, vagy... erre nem gondoltam. Bármire gondoltam, de tök jó, most nagyon tetszik, ne arra, abban ne hagyja. Tehát, hogy mindent lehet, mondom én, enni, inni, jót mulatni, pasizni, minden, de kötni erre nem gondoltam. De marha jó. És tudom, hogy lehet csinálni úgy, hogy figyel az ember. A feleségem is csinálja, az anyósom csinálta. Tehát nyugodtan, de ez marha jó. Ez az igazi kreativitás egyébként, azt kell, hogy mondjam. Na, szóval a pénz az van, nem gyűlölni kell, az van, az a beruházás alapanyaga. Képzeljenek el egy telket, ahol maguk betalicskáznak nagyon sok pénzt, bekerítik egy izével, és akkor egy év múlva kijönnek onnan, és a hátuk mögött ott van egy marha nagy ház. Pénzből lesz az épület, pénzből lesz a beruházás. Nem szabad gyűlölni, kezelni kell tudni, és ebből is egy kicsit próbálunk majd felvillantani, gazdálkodni kell. Itt van a leleplezett kapitalista, és mert hogy csak az építész tudja és akarja a szépet, a kapitalista az ilyen rút, mint önmaga, és rút módon gondolkodik. Nézzék meg a világ leggazdagabb embereit, általában öreg, nem általában, nem tudok erről okosat mondani, de azért öreg, jó kiszolizott, finoman öltözött milliárdosokról beszélünk, nem mondom, hogy playboyokról, tehát nem feltétlenül csúnyák ő maguk sem, és azok a 20-30 éves, 20 éves lányok, akik körülveszik magukat, többnyire azok sem azok. Tehát a széphez van érzékük, akkor ne higgyük azt, hogy az építészeti széphez esetleg nincsen. Az építésben résztvevők mindegyike felelős a munkájáért, és mindegyike kiáll azért, hogy a szakmájában a legjobbat alkossa. Ez nem az építészek privilégiuma. Ha megnézik az építész kamara, a Budapest építész kamara honlapján vannak ilyen anyagok, nem akarom mondani a nevét az idős kollégának, aki állandóan ezt hajtogatja, hogy csak az építész az, aki a szépet és a jót akarja a beruházásban, az összes többi gonosz törpe, aki ez ellen áskálódik. Ez nem igaz. Mindenki szépet és jót akar, csak azt kell elfogadnunk, hogy ezt másképpen akarják, mint a tervezők esetleg. És miért akarják másképpen, ezt szeretnénk elmagyarázni ebben a tárgyban, hogy mi a bubánat ez a beruházósdi, ez az építési folyamat és ez az egész sötét ügy, ami miatt, amiben bele kell kavarodnunk azért, hogy házaink szülessenek. A bizalmi viszony. Mitől bízunk meg egy emberben? Ez annyira jó. Attól, hogy válaszolni tud a kérdéseinkre, hogy azt a félelmet, ami minden emberben él, mert ugye együtt születünk az elmúlással, maguk még ezt nem érzik, de aztán majd egyszer csak. Azt a félelmet, ami a bizonytalanságot, az elmúlást, a sötétséget, ami az emberre sokszor rátör, azt akivel meg tudja osztani, akivel erről tud beszélni, aki az építésben ezeket a bizonytalanságokat kezelni tudja, aki segít neki, hogy kiszámolja, megtervezze, megalkossa, megszervezze, és nem csak a tervezés a fontos ebben, hanem bármi más, ami az építetőt segíti, akiben ezt a partnert megtalálja, abban fog bízni. Ez lehet egy jogász is. Sajnos egyre több, a mi szakmánk tekintve sajnos, egyre több jogász az, aki ezt meg tudja csinálni, lehet közgazdász. Az a lényeg, hogy válaszolni tudjon az építető kérdéseire és félelmeire, nem feltétlenül tervezői feladat, de lehet tervező is. Szeretnék majd beszélni önöknek a tervezők munkáj, vagy a tervezési munkáról. Ne felejtsem el Hausmann Alajost felhozni, aki a legnagyobb extrém sportoló, nagy vagány, Orfeum tulajdonos, és lelőttem. Majek. Úgy akartam megcsinálni, hogy felsorolom, hogy ki az, aki Orfeumot vett az első fizetéséből, ki az, aki megvette az első balatoni vagány hajót, matrózos túl, ki az, csomója, ki az, aki a fiatal grófnővel ment el Bécsbe bútorokat válogatni több napos szeánszra, amíg az idős gróf a saját palotájában ápolgatta magát, és a grófné legteljesebb elégedettségét fejezte ki a komplex szolgáltatások tekintetében, amit a fiatal építésztől kapott. Ez mind Hausmann Alajos volt, bocsánat, előre lelőttem a poént, de majd a következő órákon elmesélem valamelyiket. Nem azért lett ő a bizalmasa mondjuk a fiatal grófnének, mert ő volt a tervező, hanem nyilván más kvalitásait is tudta, mint ahogy Hatshepsut fáraónőnek is, hogy az építésze, ki volt az? Nem tudom, valami Amon, Tem, vagy hú, bukta. Na, ezt kéne kivágni a filmből, de ad maradjon, lássák, hogy én se tudok mindent. Ugye Hatshepsut fáraónő, és amikor megbízta a fiatal építészét, akkor ő is többirányú szolgáltatások tekintetében vette ezt igénybe, és akkor finoman beszéltünk. Magyarul nem a tehetség hozta a munkát, és nem tervpályázaton nyerték el. Hoppá. Sumót ilyet fogok még mondani, azért, hogy egy kicsit elgondolkodtassam önöket. Még egy megjegyzés, nem szeretném megbotránkoztatni önöket, az tök hülyeség, aki botránkoztatni akar, de szeretném egy kicsit felrázni sok tekintetben, majd amikor előjön a... Hú, azt a kérdést nem is már nem most előhozom. Na, minden. De azért hozzuk az építető és az építész bizalmi viszonyát, egy új dimenzióba helyezzük, tehát azért ettől óvakodjunk, jó? Ennyire nem kell az építetővel egy hajóba kerülni. És itt van a gonosz tanár, aki szeret sok feladatot feladni, hogy önöknek minél rosszabb legyen. Ez nem így van. Az önök kudarca a miénk is. Látták a Gladiátor című filmet? Fiam, a te kudarcod az enyém is, mondta Antonio. Nem. Marcus Aurelius, akit egyébként ajánlok szíves figyelmükbe, Márai is nagyon szerette, és a Marcus Aurelius elmélkedések című munkája az az egyik legjobb ilyen alapfilozófiai mű, amit az élet értelméről lehet találni. Nos, az önök kudarca a miénk is, mert nem tud, amikor önök hülyeségeket tervezgetnek és rajzolgatnak vagy írogatnak, akkor mi szégyeljük magunkat, higgyék el, és nem azért kapnak egyest vagy kettest, hanem azért, mert magunkra is dühösek vagyunk. Nem az a cél, hogy önöket fölöslegesen dolgoztassuk, viszont a cél, hogy önöket dolgoztassuk. És azt majd el fogom mondani, hogy miért. Amit történelmi ügyekben vettem, az, és arra is figyeljenek az önök munkáiban is, hogyha mástól vesznek okosságot, akkor mondják meg, hogy ki volt az. Az én esetemben ez egy Háner Péter nevű úr, akinek két kötete is megjelent már a 100 történelmi tévhit kategóriájában. És akkor azt hiszem, hogy kibírják még azt, hogyha elmesélem a bevezetés című dolgot? Nem bírják ki. Tartsunk szünetet, jó? És utána kicsit felgyorsítom a dolgokat. A szünet 15 percig tart. Engedjenek meg először egy személyes megjegyzést, és nem akarok itt magyarázkodni, de azt hallottam a szünetben, hogy az, hogy felsoroltam, hogy van 5 diplomám, az önteltség. Ebben van valami nyilván. Azt nem mondom, hogy szerény vagyok, de nem vagyok álszerény sem. És nem azért soroltam fel a diplomákat, hogy azt mondjam, hogy mennyire marha jó vagyok, nem ettől vagyok jó vagy rossz. Hanem azt szerettem volna mondani, ugye úgy kezdtem, hogy azért lehetek itt, mert én ezeket a dolgokat, amikről beszéltem, én tanultam Magyarországon és külföldön, csináltam Magyarországon és külföldi céggel. Tehát, bocsánat, hogyha ez valakinek megzavarja az értékelését, akkor felejtsék el, és csak engem lássanak ebben a dologban. Nem akartam dicsekedni ezzel, csak azt próbáltam alátámasztani, hogy valamelyest értek ez a dologhoz. Nem ettől fog egyébként kiderülni, hanem attól, amit el fogok magyarázni. Úgyhogy akit zavartaktól elnézést kérek, aki el tudja fogadni, az pedig akkor menjünk tovább. Arról szeretnék most beszélni, és a legfontosabb, az óra, a mai óra legfontosabb tanítását vagy okulását szeretném kicsit előre venni. Ez pedig az a dolog, amiről már félig meddig elkezdtem beszélni, a beruházás eszközrendszere. Később elő fog ez még jönni, de mivel ez a talán legfontosabb ismeret, amelyet szeretnénk önökkel megosztani, az hadd kerüljön elő. Aztán később lesz majd kicsit vidámabb dolog is. Nos, az a tézis, hogy a beruházásban 4 fajta eszközrendszerrel kell dolgozniuk, és ezeket az eszközöket egyszerre kell üzemeltetniük, mozgatniuk. Hadd az általam nagyon tisztelt Finta Józsefnek egy idézetét, hadd ne olvassam fel, kérem, hogy tegyék meg magukban. Ugye ez arról szól, hogy mihez mérjük magunkat. Mihez mérjük magunkat gazdaságban, építészetben, életszínvonalban, stb. Azt kell látniuk, hogy mindaz a botlás, csekélység, amit a magyar építésben elkövetünk, az messze nem arányos azzal a kicsi GDP-vel, amit Magyarország és a tőle nyugatabbra lévő világ között van, vagy illetve a GDP arányokkal nem arányos. Sokkal jobb a magyar építészet és építés, mint azt a GDP arányokból következtetni lehetne, de sose feledjék el, amikor vigyázó szemüket Párizsra vetik, hogy Mert nem ismerem mondani, hogy Párizs a kedvenc városom, mert hát, ha ez megint olyan dolog lenne, amit sokakat idegesít. És sok párizsi példa lesz. Hogy vigyázó szemüket, amikor Párizsra vetik, azért vessék a párizsi GDP-re is, vagy a franciára, és a magyarra, és a kettő arányában próbálják megítélni, hogy az építésben és az építészetben mit lehet és mit tudnak ők megcsinálni, és mit mi nem. És ezt Finta József nagyon jól elmondta már. A következő, amit szeretnék bemutatni, hogy a beruházási folyamat alapja, hogy mindig valami igényből induljon ki. Ez nagyon fontos. És ezeket az igényeket különféle eszközökkel lehet kielégíteni, amiből csak az egyik az építés. Fönt lesz a neten. Nyugodtan fényképezze le, de az úgy lesz majd, hogy van egy honlap, amin az összes előadás néhány napon belül fönt lesz. Fölírjam a címét. Hát miért ne írnám föl? Ez egy BMS szerver, ez a mono szerver. Van egy ilyen hullámvonal és zérostas. Ha ezt beírják a keresőbe, akkor ki fogja hozni azt az oldalt, amin az előadások, illetve azoknak, akiknek ez tantervükben benne van, a gyakorlatok anyaga rajta lesz. Tehát mindig valamilyen eszközt, az igényeket valamilyen eszközzel kell kielégíteni, ami nem feltétlenül építés, ez erőforrások kellenek, és ezeket az erőforrásokat termékké, szolgáltatásra és épületté kell átalakítani, nem feltétlenül épületté. Nézzük meg, hogy mi a megrendelő és a projekt irányító viszonya, ez egy nagyon fontos dolog a négy eszközrendszerben, ami most pont nem látszik, mert nagyon nagy a fény, de hagyjuk így. A négy eszközrendszert úgy hívják, hogy hatalmi politikai eszközrendszer, intézményi humán, gazdasági pénzügyi és anyagi technológiai. Az építés, építészet itt van alul. Ez egyben sorrend is, fontossági sorrend is, az én elméletem szerint. És ezeknek az eszközrendszereknek egy összefoglaló táblázatát látják majd itt meg. Ez is fönt lesz a neten, illetve a másik órákon még fogunk beszélni arról. Ez az építési beruházás breviáriuma, hogyha építészként a sivatagban, vagy mérnökként a sivatagban építeni akarnak valamit, akkor a klasszikus mondás szerint a logarlécet kell magukkal vinniük. Ha beruházóként, akkor ezt a táblázatot, ezt tudnám javasolni, de ezt majd később megmondjuk, hogy hogy néz ez ki. Ugye négy olyan az építtető és a beruházás vezetője, négy lovat irányít, a négy eszközrendszert, a hatalom, a szervezet, a gazdaság és a technika eszközrendszerét. Ez az a négy dolog, amiről még fogunk beszélni egy kicsit. A hatalmi eszközrendszer az, és hadd ne olvassam fel kicsit, majd ha fent lesz a neten, talán meg fogják jobban érteni, csak néhány szóban hadd mondjam. A hatalmi eszközrendszer azt jelenti, hogy minden beruházás mögött valamilyen hatalmi politikai döntés van. Nem az építészek határozzák meg, hogy mi szülessen Budapesten, hanem a politikusok. Nem az orvosok határozzák meg, hogy milyen kórházakat kell összevonni, megszüntetni, hanem a politikusok. Ez egy furcsa dolog, és az ember tiltakozna úgy lendületből ellene, de ha meggondolják, hogy mi a politika értelme, akkor az valójában ez. Azokat a döntéseket kell meghozni helyettünk, amit mi négy év távlatában rájuk bízunk. Mert mit csinál a politika? Először minden négy, azt majd meglátják, minden négy felé osztottam, ez is lehet primitív dolog, de fogadják el. A politika először is ideológiákat, szabályokat gyárt. Azt mondja, hogy az a jó, ha kettős pont. És ezek szerint az ideológiák, szabályok, súlypontok szerint választjuk meg őket. Ezek szerint az ideológiák szerint beszedi a pénzt. Ezt hívják adózásnak. A sorrend, a súlypontképzés, a gazdaságpolitika az, ami a társadalom által termelt javakat részben központosítja. Ez a részben központosítás a mi esetünkben, ha jól tudom, több mint 50%, liberálisabb országokban ez kevesebb. Amikor beszedi a pénzt valamilyen adó, vagy járulék, vagy más-más formában, akkor a politika megmondja, hogy én jól viselkedtem-e, vagy rászoruló vagyok-e, jutalmaz, vagy segít valamilyen módon. Ugye ez az ideológiából következik. Segítjük-e a hajléktalanokat, segítjük-e a diákokat, segítjük-e, és akkor itt lehet sorolni a különböző társadalmi csoportokat. Eszerint értékítéletet, vagy ítéletet hirdet felettünk a politika. Azt mondja, hogy én jó fiú vagyok, megérdemlem a támogatást. Ezek lehetnek versenyszerűek, ezek a dolgok. Például a színházaknak bizonyos versenyfeltételekkel kell pályázni, ahhoz, hogy a központi pénzekhez hozzájussanak. És amikor az úgy ítélik meg, hogy rászorulóként vagy nyertesként kaphatok pénzt, akkor megkapom a pénzt, vagy valamilyen erőforrást, hadd írjak inkább erőforrást, mert ez lehet helység, épület, bármi más. És akkor itt van, az anyagi javakból pedig én magam pénzt termelek, amit befizetek adóként, vagy járulékként, azt a politika megmondja, hogy hogy fizessen be, megmondja, és ez a kör összeáll. A kettő felső része, ez az ideológiai rész, ez az ideológia képzés és az érték választáson alapuló értékelés. Tehát, hogy megmondja, hogy ki a jó. Megmondja, hogy mi a jó, és utána megmondja, hogy ki a jó. Ehhez beszedi a pénzt, és kiosztja a pénzt. Ez a nagyon egyszerű modellje a politika viselkedésének. Ha hallgatják a híreket, olvassák az újságokat, mindig erről hallanak, valamelyik eleméről. Sokszor arról, hogy mi a jó ideológiailag, például a gazdaságpolitikában, sokszor arról, hogy kiket kell támogatni és kiket nem, sokszor arról, hogy mennyi adót kell fizetnünk, illetve sokszor arról, hogy mennyi támogatást ki nem kap. Ez a négy eleme van ennek a dolognak. Ez a hatalmi politikai eszközrendszer, ezt nem szabad utálni. Ez együtt jár minden beruházással. És higgyék el, hogy a magántőke pont ugyanezt csinálja, és sokkal durvább eszközökkel csinálhatja, mert kisebb rajta a kontroll, a nyilvánosság kontrollja, egy igazgatótanács, egy nagy nemzetközi cég igazgatótanácsa sokkal kevesebb nyilvánossággal hoz meg ugyanakkor a nagyságrendű döntéseket, mint egy kormány. Egy közép-európai ország kormánya, aminek a GDP-je körülbelül megegyezik egy nagy, közép-nagy amerikai vállalat teljes évi termelésével. Ezért ne higgyük azt, hogy feltétlenül az a jó, amit a kapitalista tőkés társadalomban, higgyünk, mert nem tudjuk, hogy hogy működik, azt csak belülről lehet igazán tudni, de az biztos, hogy a mechanizmus ugyanaz. Stratégiai, ők úgy hívják stratégiai döntések egy vállalatnál, és a stratégiai döntések alapján osztják el a vállalatcsoportok vagy a termékcsoportok között a pénzt, illetve ezek a termékcsoportok termelik meg azt a pénzt, amit szét lehet osztani, illetve a profitot. Ez a társadalom politikában is pontosan ugyanígy működik. Ezt azért magyarázom el, mert közkeletű félreértés az az építészek körében, hogy a politika egy undorító dolog, amit utálni kell, és bárki csinálja, az rossz. Ez nem így van. Az egy dolog, hogy hogyan csinálják, de a politika az a társadalom működésének a sava borsa, az irányító ereje. Ezért a politikát meg kell érteni. A politikát segíteni kell, befolyásolni kell, lobbizni kell érte. És az építészeknek ugyanaz, hogyha építészetről akarnak beszélni, nem kerülhetik meg, hogy csak saját magukkal beszélgessenek, meg maguknak blogozzanak, ez nem ér semmit. Ha nem tudnak a politikai szférában, a politikai döntéshozók köré kerülni, akkor sem az építésben, építőiparban, építészetben nem lesz semmi. Mert az erőforrásokat nem egymás között osztjuk el, hanem valamilyen értékképzés ideológia alapján. A másik ilyen rendszer, amit szeretnék bemutatni, ezek a szervezeti eszközök, Minden emberi tevékenység mögött valamilyen szervezet áll. Ha már kettő embernél több kell valamihez, vagy két ember kell valamihez, az már egy szervezet, egy csoport, akinek együtt kell működnie. Mi társadalomban élünk, minden tevékenységünk valamilyen szervezethez köthető. Ez azért fontos, mert amikor önök épületet terveznek, akkor valójában egy intézmény életét próbálják leképezni. Egy szervezetét, ami abban dolgozik. Amikor kórházat terveznek, azt kell tudniuk, hogy hogyan működik egy kórház. Amikor iskolát, egyetemet, azt kell tudniuk, hogy működik egy egyetem. Mi az, ami abban történik? Hogy kell annak történnie? Ha nem ismerik meg a szervezetet, ami mögötte van, és annak a működését, nem fognak tudni jó házakat tervezni. Nagyon fontos az. Azért mondom ezt, mert a diplomamunkákban, vagy a komplex tervekben azt látjuk, hogy ez kívül esik, hogy finoman fogalmazzak az önök érdeklődési körén. Pedig ez a lényeg. Itt van az ember. Az emberért tervezünk mindent, és a szervezetben, illetve a szervezet klienseiben, a felhasználókban testesül meg mindaz értékként, amit az építészet csak hordozni vagy odavinni tud. Ez nagyon fontos. Ezért az, hogy hogyan működik, hogyan dolgoznak együtt az emberek, hogyan kell motiválni őket, mi az, amit jónak, szépnek tartanak, hogyan kell kiszolgálni őket, akár egy épülettel vagy épület nélkül, ez is egy nagyon fontos építészeti, építési kérdés. A következő, ez a gazdasági eszközrendszer, a harmadik ló. Ugye ez a pénz és a finanszírozás. Azt kell tudni a gazdasági eszköz tekintetében, a legfontosabb tudás az, hogy valami, amit létre akarunk hozni, mennyibe kerül. Ez nagyon fontos. Ha nem tudjuk megmondani, akkor minden erőfeszítésünk, ami egy beruházás létrehozására irányul, tulajdonképpen a semmibe vész. Ködvágás. Meg kell tudni mondani, hogy egy dolog, amit létre akarunk hozni, mennyibe kerül. Előre meg kell tudni mondani. Ez a jóslás kategóriája. Becslésnek hívjuk mérnöki nyelven, de valójában jósolnunk kell. Ha okos módszerekkel vagyunk körülvéve és használjuk ezeket, akkor ez becslés. Ha csak a hasunkra ütünk, az a jóslás. Mind a kettő létezik a gyakorlatban. Tudnunk kell, hogy valami mennyibe kerül. Amikor ezt tudjuk, akkor tudjuk, hogy honnan szerezünk forrásokat erre. Ha megszerezzük a forrásokat, tudnunk kell, hogy ezeket hogy használjuk fel ütemezetten. Nagyon fontos az, hogy nem egyszerre kapjuk meg a beruházásokra a pénzt, hanem általában ütemezetten kell ezeket felhasználni évek alatt. És végül tudnunk kell vele elszámolni. Nagyon fura, de a gazdasági adminisztráció az a beruházások egyik legfontosabb része. Ki hitte volna. És végül a negyedik dolog, amit szeretnék megmutatni, ez a technikai, technológiai eszközrendszer. Itt van maga az épület, de nem csak az épület, hanem minden más, ami az épülettel együtt jár. Belső berendezések, speciális technológiák, anyagok, szerkezetek, a kórházban a kórház technológia és az intenzív osztály felszerelése, vagy a műtői, a könyvtárban a könyvek. Ha nem tudják, hogy ezek hogy működnek, és milyen igényeket kell számukra biztosítani, vagy milyen körülményeket, akkor megint nem tudnak jó épületeket tervezni. Ha nem tudják, hogy az emberek hogy fogják a könyvtárat használni ma, holnap, 10 év múlva és 15 év múlva, akkor tök fölösleges olyan épületszerkezeteket létrehozni, ami 100 évig áll. Ez egy nagyon fontos dolog. Követni kell a társadalom mozgásait, és követni kell a technikának, ennek le kell képezni a technikának ezeket a mozgásokat. Ez sokkal általánosabb, mint amit talán a tervezésről gondolnak, de így kell, anélkül technológiailag jól tervezni valamit, hogy ne lássák ennek a politikai, gazdasági, társadalmi hátterét, nem fognak tudni, nem lesz jó, amit terveznek. És ezeket a speciális berendezéseket, és azt, hogy ez hogyan működtetik az adott intézmény dolgozói, és hogyan használják az adott intézmény felhasználói, valójában ezt kell önöknek körbeépíteniük. Ez az épület maga. Ez az, amit a beruházás előkészítő fázisában nagyon meg kell tanulniuk. Ugye ezt a négy eszközrendszert egyszerre kell használniuk, ismerniük kell. Nem lehet az egyiket csak kiragadni, nem lehet csak építészkedni, bocsánat, hogy ezt mondom. Nem lehet csak formákat létrehozni, és aztán majd a formába beköltöznek az emberek, belakják, hogy behozzák a cuccokat, és akkor jól érzik magukat. Ez nem ér semmit. Ez csak úgy lehet hasznos a társadalom számára, amit önök létrehoznak, hogyha mind a négy eszközrendszerről legalább fogalmuk van. Nem önöknek kell megoldani a gazdálkodás problémáját, de tudniuk kell róla, hogy az építés az nagyban befolyásolja. Lásd, energetika, az épületek energetikája, fenntarthatósága. Ezért ezekre a kérdésekre önöknek együtt kell válaszolniuk a többi szakemberrel. A következő órákon el fogjuk mondani, hogy kik ezek, akikkel együtt kell válaszolni. És ugye a nagy tanulság, hogy bármilyen munkát végeznek, majd ezt projektmenedzsmentből még tanulni fogjuk, bármilyen munkát végeznek, nem igaz, hogy egyedül kell dolgozni. Az egyetemen sok feladatot kell egyedül megoldaniuk, de az életben nem így van. Az életben csak úgy lehetnek hatékonyak, hogyha másokkal együtt dolgoznak. Tehát kell egy csapat, mondta Minarik Ede is, de a Gladiátorban is. Emlékeznek erre a jelenetre? Ki látta a filmet? Ugye ennek az a tanulsága, hogyha egyedül vagy, meghalsz, hogyha összefogsz, túléled. Ezt gyakorlatilag a magyar építészetre és a magyar építészek helyzetére szinte teljes mértékben igaz lehet. A következő dolog, amit szeretnék elmesélni, az a Louvre építése. Próbálják meg ezt a négy eszközrendszert ebbe bele képzelni. Hát ilyen a Louvre, ki járt benne? Helyes. Nem attól függ, hogy, illetve nagyban függ attól, hogy tudnak-e vagy sem, meg a szüleik, meg, de sokat kell utazniuk. Mi először az egyetemista létünkben szabadultunk ki Nyugat-Európába, ajánlom figyelmükbe az Interrailt, meg ezeket. Utazzanak sokat, és nézzenek sokat a világból, mert marha jó. Jó itthon is, de ott is jó. A Louvre eredeti funkciója pénzügyminisztérium. Olyan sztrájkok voltak benne, ami számunkra elképzelhetetlen. Azt kell tudniuk, hogy egy szigetről, ugye Franciaország nem gyarmatosító ország, ezt tudjuk, de vannak mégis olyan, de vannak olyan területei, amiket úgy hívnak, hogy domtom, vagyis tengeren túli területek és megyék. Ez nem gyarmat, szeretném felhívni a figyelmüket. Ez francia, eredeti francia terület. És én szíthatom őket, maguk nem. Én frankomán vagyok. Ez nagyképű volt? Bocs. Én frankomán vagyok, és mindent nagyon szeretek, ami francia. Hát, ajaj, lehet, hogy ezt is ki kell majd vágni. Ne idegesítsük a hallgatókat. De hogy a franciák nagyon jók, és egy fantasztikus nép és nemzet, és az élet mondjuk. Tehát én szíthatom őket, maguknak nem muszáj. Én úgy szívnám őket, hogy ugye könnyű úgy gazdagnak lenni holland és angol barátainkkal együtt, hogy egy kicsit kiraboltuk a világot. Csak egy nagyobb picit, de a második világháború azért ott beszereztük magunknak azt, ami kell, és azt el lehetett spájzolni rendesen. És ebből okosan lehet a demokráciát magyarázni nekünk. Mi is az igazi demokrácia, mondják ők. Csak nekünk, tudják, hogy volt magyar gyarmat egyébként? Valaki hallott róla? Valahol Közép-Afrikában, ugye? Tudja pontosan ezért, hogy hol volt? Közép-Afrikában volt, megszereztünk egy területet, elfejtettük megújítani a szerződését. Becsület szavamra. Tehát lecsúsztunk a magyar gyarmatról. Ez annyira magyar történet, hogy az valami eszméletlen. Nem sikerült a szerződést meghosszabbítani, és akkor jöttek a németek, akiknek ugyanolyan sok keresnivalójuk van egyébként, meg az angolok, meg, és akkor lett, és akkor elúszott a magyar gyarmat. Na mindegy. De azt tudjuk, hogy Borneo és Celebesz magyar volt és magyar lesz. Ezt ismerik ezt a... Nem tudom, hogy ki találta ezt ki, de zseniális mondás. Csak tudják, hol van Borneo és Celebesz? Nekem is meg kellett néznem, ott Indonézia környékén, utána a jobb csücsökben, Afrika, izé, ha jól tudom. Úgy sztrájkoltak az emberek, hogy amikor bement az igazgató, az volt a dolga, hogy megnézze, hogy ki jött ma be, és annak a függvényében nyitotta ki a termeket a Louvre-ban. És olyan erős volt a szakszervezetük, ráadásul a 90%-uk Guadeloupe volt, nem tudom, hogy miért, de ugye egymást vették fel a teremőrök, És úgy sztrájkoltak, hogy egyszerűen nem jöttek dolgozni, mert hogy nem volt kedvük, viszont nem lehetett kirúgni őket, tehát állandóan részleges nyitvatartások voltak, nem voltak alatt a műhelyek, és hát azt tervezték, hogy a turistabuszok számára egy hatalmas garást fognak megépíteni. 1981. szeptemberében megválasztották François Mitterrand, aki 14 évig, 2-7 éves ciklusig volt Franciaország elnöke, és több beruházást fogunk az ő idézőjelben uralkodása alól majd elemezni. Mitterrand első beszédében, ami nem szokásos dolog egy politikustól, de az első nyilvános megszólalásában a megválasztása után azt mondta, hogy hát ezt csináljuk a gazdaságban, ezt menjük, és a Louvre-t visszaadjuk eredeti jelentésének, vagy eredeti funkciójának. Ez nem szokás általában, hogy egy kultúrpolitikai kérdést helyeznek előtérben, de nagyon komolyan vette. Ugye ugyanaz, mint az előző ciklusban, hogy az állam, vagy akkor nem tudom, az előtti ciklusban, hogy az állam és a főváros ugye azon veszekszik, hogy ki kinek adjon pénzt. Az állam azt mondja, hogy hát a fővárosban jön úgyis minden turista, és mindenki itt költi el a pénzt, tehát neked sok pénzed van. A főváros azt mondja, hogy de én az államnak termelem a pénzt, tehát neked sok pénzed van. Ezért ott is, mint minden más országban egyébként, azon veszekszenek, hogy egy-egy beruházást, ami idézőjelben közös területen van, ezt a beruházást kifinanszírozza, és ki fog rajta jobban járni, az állam vagy a főváros. Akkor ez egy balos-jobbos vita is volt, mert Mitterrand baloldali elnökként került megválasztásra, Chirac pedig, aki később elnök lett, ő pedig jobboldali volt. Úgyhogy az, hogy kié legyen és ki használja, ez ott is vita volt. Ez általában, és megint a politikai kérdés fontosságára szeretném felhívni a figyelmet, ha ezt nem tudták volna megoldani, mint ahogy Magyarországon már többször nem sikerült, nem lett volna a Louvre felújítása és átépítése. Megint a politikai vonal volt az, ami erős volt. Ugye el tudták szúrni ők is, francia franban mérve sokszorosan túllépték a kezdeti becsült költségeket. Ez maga a Louvre csak ellenfényben. Önök szerint hogyan választották ki az építészt nemzetközi pályázaton, meghívásos tervezési versenyen, a beruházási biztos javasolta, vagy az elnök feleségének volt az ötlete? Hát persze, hogy X, cherchez la femme, ugye keresd a nőt. Minden sikeres férfi mögött van egy sikeres nő, még sikeresebb nő. Daniel Mitterrandnak hívták a feleségét, akivel reggelizés közben, műzli ropogtatás közben megbeszélte, ugyan ki legyen már a Louvre építésze. Hát én ismerek, Daniel Mitterrand egy jeles művészettörténész volt, és azt hiszem a Guggenheim New York kuratóriumának a tagja. Nekünk a Gugi tök jól átépítette ez a pej gyerek, mondja, hát legyen ő az építész. Jó legyen, és ropogott tovább a műzli. Ennyit a nemzetközi tervpályázatokról. Minden, mit szólt az építész társadalom, mi lett a következménye? Hát az építész társadalom, tudjuk, hogy mit szólt hozzá. Természetesen utálták Pejt, még meg se látták, és mindennek elmondták, kevés rasszista felhanggal is. Ugye amerikai volt és sárga. A sárga, bocsánat, hogy mondják ezt kultúráltan? Ázsiai, igen. Bocsánat, elnézést kérem, ne haragudjon, fiatal embertől külön elnézést kérem. Ne. Azért, mert a franciáknak, ugye Indokína után 1961 talán, tehát az egy nagy fájdalom volt, ők nem nagyon szerették őket azután. Tehát mindenki, aki vietnámi, vagy indokínai, vagy bármilyen náció volt, ugye ők rendesen megverték a franciákat, ami szokatlan volt. És aztán később Algériába is ki kellett jönniük. Tehát nekik ez nem tetszett. És ugye Yao Mingpei egy ilyen ember volt, a bőrszínét tekintve Kínában született, tehát ázsiai volt. És ez külön nem tetszett nekik, meg hát amerikai, az meg külön nem tetszett. Azt mindig lehet tudni, hogy az amerikai és a francia kultúra között mindig feszültség volt. Hát nem nagyon szeretnék őt, de ebből is látszik, hogy mennyire nem számít, hogy ki hol született és mi a bőrszíne, mert Yao Mingpei az egyik legjobb építész, aki valaha ezen a világon múzeumot tervezett, vagy házat tervezett. Hogyan és miért lett a jelképe egy piramis? Azt tudják? Miért lett a Louvre piramis? Miért nem Rubik kocka? Van egy magyar beruházás, nem akarom mondani, hogy melyik, Hanvában hol éppen, ami egy Rubik kocka formáját akarja felvenni, valószínűleg nem fog megvalósulni, de mint beruházás ötlet érdekes volt. Miért lett piramis? Van valami ötletük arra? Az egy dolog, hogy Napóleon 1806-ban ment át Egyiptomba, vagy valamikor átment Egyiptomba, és ugye átvitte a kultúrát, és elhozta a cuccokat. Ezt ismerjük, ez a gyarmatosítás alapképlete. Az obeliszk a tengerészeti minisztérium előtt, a Concord téren, az egy hozott anyag. Ugye ezt nem ők csinálták, azt kapták az egyiptomiaktól, annak örömére, hogy meglátogatták őket. Ugye jó házigazdaként megkapták. Na miért lett piramis? Egyszerű volt a dolog, mert az építész bevitt 4 darab rajzot, úgy látszik ő is 4-es mániás volt, mint én. Azt tudjuk, hogy a 4 a jó szám, mert ami 3, az még nem elég érett, ami 5, az pedig már nagyon túl van kombinálva. Tehát pont a 4 a jó mindenben. Ezért van 4 évszak például, ha nem tudnák. Ez nagyon fontos. És ezért van, mi van még 4? Sok minden van még. Például 4 tervet vitt be Mitterrand elnöknek. És azt mondta, hogy nézze elnök úr, itt van egy kocka. Itt van egy gömb, ugye ez Bulli építészetére utal. Itt van egy kicsi piramis, és itt van egy nagy piramis, ugye, amivel le lehet fedni majd a föld alatti részeket. Itt van egy nagy piramis. Elnök úr, mi legyen? És akkor elnök úr azt mondta, hogy ez legyen. Ez volt az építészeti tervezés szabadsága. De egyébként ez normális. Azon el kell majd gondolkodniuk, és ebben remélem tudok segíteni, hogy mi az, amit tervezőként önök dönthetnek el, és mi az, amit eldöntenek önök helyett azok, akik finanszírozzák, segítik az építést, akik tanácsokat adnak benne, stb. Stb. Ezt meglepetése tekintetben sok. Hát itt François Mitterrand döntötte el, ezt a franciák úgy hívják, hogy herceg effektus, erről később beszélek. 83-ban kiválasztották a programozót, egy 250 oldalas elemzés készült, körülbelül 9 hónap alatt, 84 júliusára. Írtak már 9 hónapig építészeti programot? Igen, amikor másodszor csináltak a komplexüket, akkor az tulajdonképpen az első is a program része volt, de ezt most ne így csináljuk. Olyan részletes volt, hogy például az esernyők csöpögő vízének elvezetését is bemutatta a program, azt hogy kell csinálni. Amikor több ezer esernyő bekerül oda középre, akkor az több 10 liter víz, vödör számra van a víz, és a program megmondta, hogy ezt el kell vezetni, és erre gondolnia kell az építésznek. Általában a művek 80%-át át kellett helyezni, és a kiszolgáló helységeket bővíteni kellett azért, hogy a múzeumi munka, az intézmény, megint ugye a 4-esből a második, az első volt a politika, második az intézmény. Állati pontosan felmérték, hogy hogyan működik a múzeum. És rájöttek, hogy nagyon sok tér hiányzik ahhoz, hogy a múzeum jól működjön, ezért ezt beírták a programba is. Ott is jó a... Nálunk nagyon jó a kulturális örökségvédelem, ezt a kamerának is mondtam, de ott is jó. Azzal tornáztatták meg Yao Mingpeit, hogy fel kellett építenie az 1:1-es modellt. Hát, ha lesz még ilyen majd önöknek is diplomatervből például, hogy 1:1-es modelleket kell betalicskáznia. De nem, neki meg kellett csinálnia, mert azt gondolták, hogy majd ők látják, hogy mennyit takar ki ez a Louvre-ból, és hogy ez milyen botrányos dolog. Hát ennek az lett a vége, hogy el kellett vinni a francia örökségvédelmi hivatal vezető munkatársait egy Arcachon nevű Atlanti óceán melletti nagyon híres üdülő faluba, ahol egy háromnapos konferencián elmagyarázták nekik nagyon sok szentzsákhagylóval és rákkal és tengeri kirándulásokkal. Elmagyarázták nekik, hogy ez egy nagyon jó épület lesz, és higgyék el, hogy ez így nagyon jó lesz, és akkor miután ez a traktátus megtörtént, megkapták végül az engedélyeket, hála Istennek. A sajtókritika, ezzel mindig találkozni fognak. Bármit csinálnak, az rossz lesz, tehát ebből induljanak ki. Én is megszoktam, bármit mondok, mindenképpen lehet értelmezni. És én biztatom önöket, hogy higgyék el, vagy ne higgyék el, amit mondok, és bármit mondok, értelmezzék így és úgy, ezért nem baj, ha nagyképűnek látnak, ezért nem baj, ha kisképűnek látnak, ezért nem baj, ha kövérnek látnak, ezért nem baj, hogyha magasnak látnak, bár az már nagyon súlyos lenne. Akkor gondolkodjanak el magukon. A sajtó azt mondja, hogy piramis csata. Vívjuk meg a piramis csatát. Magyarul ne hagyjuk, hogy ez a pej, ez az amerikai izé, ez itt nekünk hozzon. Amit ő épít, az első Mitteramszes fáraónak a piramisa lesz, és Tontonnak hívták Mitterrandt, amikor volt francia Muppet Show, és a Muppet Show-ban Mitterrand, mint béka, nem, talán nem béka volt, de valami ilyesmi, és Tonton volt a neve. Tehát Tonton Kámon fáraónak az emlékművét hozták a sajtóban. Ez még a tervezés előtt történt, és természetesen lehozták, hogy milyen undorító ez az egész, hiszen mindent kitakar a Louvre-ból, mutatta a kép. Őpej, aki egy kiváló ember és kiváló építész, Kantonban született, New Yorkban dolgozott, a felhőkarcokat, múzeumokat épített, és a személyes bemutatkozás ugye azért kellett, egyből megnyerte Mitterrand bizalmát, és megnyerte a munkát is, természetesen különösebb versenyeztetés nélkül. Nem mondom, hogy ez jó, de nem mondom, hogy rossz. Én nem szeretnék értékítéleteket hirdetni a tekintetben, megint a maguk dolga, hogy döntsék el, hogy ez milyen, és milyen helyzetben milyen az, hogy kell-e ilyenkor, vagy nem kell-e pályázat. Általában a pályázat jó. De majd a következő órákon meg fogjuk nézni, hogy van nagyon sok hibája a pályáztatási rendszernek, és ha ezt orvosolni tudjuk, akkor mégiscsak a pályázat a legjobb megoldás arra, építészeti művek szülesen. A régészeti feltárások külön projektmenedzsment társaság alakult, 105 oldalas. Láttak már építészeti tervezési szerződést? Úgy élőben, live. Hány oldalas volt? 105? 8-10, tehát a GDP arányos tervezési szerződést mi is tudjuk produkálni, ott 105 oldalban írták le, nálunk 10 oldalban a jobb esetben. Egy Michel Macari nevű helyi embert is megbíztak. Általában mindig úgy van, ha külföldi jön, ez minden országban jó, hogy van egy helyi építész, mert ő tudja a helyi szabályokat, tudja, hogy hogyan kell megoldani, vagy hogyan kell tárgyalni a tűzoltóval, de képzeljék el Yao Ming Peit, amit a francia tűzoltóval Pompier franciául tárgyal. Nem tudott franciául, de attól még nem lehet. Három teljes építész iroda végezte, csak az építészeti és 12 szakág és egyéb iroda. Éjjel-nappal folyt a munkavégzés. 15, 150 és 1500 tervező dolgozott így egymás utáni években ezen. Külön matematikai modellt csináltak a talajvíz változásra, 12 ezer tervhez csináltak egy koordinációs irodát. 7 hektár betonfelületet építettek be, tucatnyi kilométer kábelt. Képzeljék el, hogy van olyan ember, tervező is és kivitelező is, aki tudja, hogy ez hova való. Hát oda megy, ezt megfogja, beviszi és a helyére teszi. Ez valami. Vagy megy valahová, ugye ezt tudjuk, mint amit csőrmester mondom. Végtelenül bonyolult ez a dolog, és azt még tegyék hozzá, vagy gondolják hozzá, hogy nem volt ilyen számítógépes ellátottsága, ugye ez a 80-as években van. nem voltak olyan komputerek, nem volt net, wifi, hifi, bifi, minden Lotus Factus. Ezeket kézzelgéppel rajzolt terveket és tervrendszereket kellett kialakítani, nem hiába a dokumentációs rendszer az egyik legfontosabb eleme volt. Költségvetést nem tudtak csinálni, hiszen nagyon sok felújítási eleme volt. Három különböző helyről költségkövetést alkalmaztak, és a legjobb múzeumot csinálták meg, ami a világon valaha elkészült. Ezt úgy hívják a szakmában, hogy a múzeumok Rolls-Royce-a. Azért, mert minden szolgáltatás benne van úgy, ahogy önök nem is látják. Például vannak olyan művek, amelyeknek helyi klímájuk van. A falban hátulról, hogy önök ne lássák, külön vezetékeken vezetnek hozzá olyan összetételű levegőt, ami az adott műnek jó. Mert a műveknek a levegő hőmérséklete és különféle tartalmai, azok sokat ártanak, vagy konzerválhatják őket. Ezért nagyon fontos, hogy ebben az épületben minden megtörtént, és minden, amitől jó, az részben a külseje, bár abból csak egy piramist látni, de nagy részt a belseje és a felszerelése. Tehát nem csak az épület jó, hanem az úgynevezett equipment, vagy equipment, minden, amit nem feltétlenül az építésznek kell belepakolnia, de az építésznek kell koordinálnia a belepakolását. Lásd múzeum technológia. Ugye mi az tanulság ebből? Egyrészt a politikai eszközrendszer elsődlegessége, ez látszott. Minden támadás, kritika ellenére siker. Ez a nép hangja tulajdonképpen az újságírók hangja volt, aki utálta, az mind a sajtóban próbálta meg támadni ezt. Ugyanazok a sajtó munkások, ahogy ezt szokták mondani, amikor ezt az épületet felavatták és hatalmas kaviáros szendvicsekkel lehetett rohangálni, akkor elmesélték, hogy újra élett a francia Gloire. Megint bebizonyítottuk a világnak, hogy Franciaország kulturális nagyhatalom. Újra ragyog a Louvre fénye, stb. Stb. Tehát néhány évvel utána, persze lehet mondani, hogy a helyzet megváltozott, de néhány évvel utána ugyanazokra a tervekre, amelyek már megvalósultak, egészen mást írtak. Egyébként ez is egy bizonyíték annak, hogy az építészetben a megvalósult építészet az igazi, mert a tervekről bárki bármit mondhat. Amikor valaki valami megvalósul, testet ölt, használhatóvá válik. A legjobb példa erre talán a Bobourg épülete, a Pompidou központé, ami a világ egyik legjobb épülete, és nagyon jó használható. Én sokat használtam. De ezt megint nem félve mondom, hogy nehogy valakit bántson. Én nagyon sokat tanultam abban az épületben, meg voltam, és nagyon jó épület. Viszont Párizs utálta, úgy ahogy van, amikor ez megjelent, és e tekintetben ajánlom figyelmükbe Renzo Pianónak a munkásságát és a munkáit. Renzo Pianónak a francia intézetben megtalálhatják a Carnet de Travail, tehát a Munkafüzet című könyvét, amelyben ezekről a beruházásokról ír, illetve arról, hogy milyen fontos egy építésznek az, hogy megvalósuljanak a munkái, és ezt a megvalósulást hogy tudja ő követni. És nagyon fontos számára az, hogy ebben a követésben a pénzt, az időt, az intézményt, az embereket ugyanúgy tudja kezelni, mint az épület technikai kérdéseit is. És tulajdonképpen ez a tárgy is erről szólna majd, hogy hogyan kell ezeket kezelni. A Louvre-nak külön jelzésrendszerét alakították ki, ez az úgynevezett szignaletika, ebben is részt vett az építés csapat ennek a kialakításában, és végül így néz ki szegény mostanában. Mi az, amitől sikeres lett ez az épület? Egyrészt az, hogy Pej és a beruházásban résztvevők mind a négy rendszert, amiről ma tanultunk, egyformán jól használták. Tudták kezelni a politikát, tudták kezelni a gazdasági kérdéseket, szorosan együttműködtek a Louvre-ral, mint intézménnyel, és meghallgatták a muzeológusokat, és a program és az épület kialakításában részt vettek azok az emberek, akik később használják az épületet. Végül volt egy képessége arra, hogy átlássa és irányítsa ezt az eszméletlen mennyiségű munkát. Ehhez nagyon jól kommunikált, mint az ázsiaiak általában bölcs mosollyal vette tudomásul azt, hogyha ezek a nagyszerű újságírók mindenféle hülyeséget mondtak róla, és nem akarta megcáfolni, nem kezdett sajtóhadjáratba, nem foglalkozott azzal, mert a munkájával bizonyította azt, hogy ő egy jó építész. És mindenkit meghallgatott, mindenkinek a kritikáját elfogadta, és sokat dolgozott, mert ebben a szakmában csak a munka lesz az, ami önökön segíteni fog. És pontosan kidolgozott terveket, és sok-sok-sok munkát fektetett ebbe a dologba, és ezért lett ez az épület, tulajdonképpen az építés személye miatt is lett ez az épület sikeres. És ez az óra egy másik tanulsága a négy eszközrendszer mellett, hogy az úgynevezett építészeti minőség, amelyről majd fogunk beszélni a következő órán, ez nagyban függ önöktől, az építész személyétől. Attól, hogy hogyan fognak viselkedni másokkal, hogyan fognak meggyőzni másokat, hogyan fogják menedzselni azt a folyamatot, és itt ilyen csúnya szavakat fogunk majd használni, mint projekt, projektmenedzsment, facility management, döntés, stb. Stb. Hogyan tudják ezeket a folyamatokat irányítani és kézben tartani, és ez bizony önökön fog múlni, és sok-sok-sok munkával fog járni. Köszönöm szépen a figyelmüket!